Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Sandrással. És kezdjük akkor a legfrissebb hírrel, ami néhány órával felvételünk előtt került nyilvánosságra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága megtárgyalta azt az affért, ami történt a Fradi Győr bajnokin Elek Gábor és Ambrosz Martin között, és úgy döntött, hogy két-két bajnoki mérkőzéstől eltiltotta a két vezetőedzőt, plusz 200 000 forint büntetést is kiszabott rájuk. Elsőfokú az ítélet, felebezni lehet, de nincs halasztó hatája, tehát a két meccs az két meccs. Na most ugye azt kell tudni, hogy a Győrnek összesen két bajnokia van hátra a bajnokságból. Egy otthon a Dunaújváros ellen, egy pedig idegenben Debrecenben. Magyarán Ambrosz Martin több bajnokin nem ülhet a kispadon. A Fradinak még öt meccse van. Ez a kettő, hát hogyha sorrendben kell, gondolom, hogy sorrendben kell az első kettőt, akkor az két idegenbeli, Kisvárdán és Vácon. Ez a két meccs. Mit szólsz, Attilám? Kommentáld a döntést.
Hát először is azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy a Fegyelmi Bizottság foglalkozott ebben. Bár egy kicsit furcsa nekem, ugye, hogy a mérkőzésen nem kaptak piros lapot a bírótól az edzők, ami felveti azt a kérdést, hogy vajon a játékvezetőknek a működését is megvizsgálták-e a szövetségben az illetékesek, mert itt azért szerintem a játékvezetők felelősség. És őszintén szóval már akkor sem értettem, hogy miért elégedtek meg egy kétperces kiállítással a szakvezetőket tekintve, hiszen az egy elég magyar kézilabdázásnak, amikor a két edző össze ugrott.
És, hát bocsánat, ha van a kék lapnak tipikus esete, akkor ez volt a kék lapos sztori. Nem, hogyha edzőknek lehet kék lapot adni, akkor ezért jár a kék lap.
Igen, de hát a kék laphoz kell piros is.
Hát azt mondom, igen, nyilván.
Két perc mellé két lapot nem lehet. Hát én nem tudom, hogy mi volt a talán az ellenőri jelentés, vagy nem tudom, mi lehetett az, ami alapján ezt a figyelmi ülést megtartották. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez jó, mert elejét kell venni az ilyen típusú hadakozásnak a pálya szélén. Az más kérdés, hogy ugye az, amit történt, döntés, hát azért az a Győrnek szerintem egy elég nehéz helyzetet hoz, hiszen a két mérkőzésen nem tud edzősködni Ambros. Hát nem tudom, hogy fogják ezt megoldani, hát azért túlélik mondjuk. Mindenesetre kár, hogy nem tudtunk meg egy picit többet arról, hogy mi történt ott. Pontosan.
Hát szerintem az, hogy mi történt, azt nagyjából tudjuk, hogy mi hangzott el, azt nem tudjuk. Nem is biztos, hogy baj egyébként, mert azt gondolnám, hogy csak pontokat lehetne tenni, meg fütyülni. Nem hinném, hogy idézhető lenne bármi, ami ott elhangzott. Úgyhogy talán jobb, ha nem
Igen.
tudjuk.
Igen, hát minden esetre ez nem könnyíti a Győrnek az egyébként is nehéz helyzetét. Ugye itt már egyből át is köthetünk azokra a hírekre, amit érkeztek ugye a Győr házatájáról, hogy Kari Bratzett ugye anyai örömök elénézés nem játszik többet, és Silje Solberg sem áll a rendelkezésére a Brest elleni első mérkőzésen Ambrosz Martinnak. Plusz ugye vele is volt ez a probléma, azért ez nem az ideális felkészülés ezekre a nehéz mérkőzésekre, ami vár a Győrre?
Hát ugye már, mert egyébként tulajdonképpen semmi sem ideális, tehát nem ideális ugye az, ami a klub körül történt, nem ideális a Fraditól elszenvedett vereség, úgyhogy reméljük egy is rossz előjel után mégiscsak valami jó fog kisülni ebből a breszti meccsből, mert hát hújt azért nagyon nem kéne megégni.
Tehát a Győr az a csapat, amelyik ilyen nehézségek közepette talán a maximumot tudja majd kiadni magából, hiszen olyan játékosok alkotják a keretét, akik sok olyan szituációban voltak már a korábbi években, ahol össze kellett szorítani össze kellett kapaszkodni a játékosoknak, hogy a legjobbikat kihozzák magukból, és ezt gondolom, hogy most itt Brestbe várhatjuk tőlük, mert tényleg talán a szezon legnehezebb mérkőzése vár rájuk, ahol nem lehet már ugye megbotlani, mint a Ferencváros ellen tették azt. És ami egy picit aggaszt engem, az őszintén szólva az, hogy ugye azokon a posztokon, ahol elvileg el vannak látva játékosokkal, itt a kapus és a beálló pozícióra gondolok, ott ugye most azoknak a játékosoknak kell majd átvenni a fontos szerepet, akik az utóbbi időben nem nagyon kaptak szerepet. Tehát ugye a Pinte szinte alig játszott az utóbbi hetekben, hónapokban. A Laura Glózer is szerintem legalább egy hónapja nem volt különösebben hosszabb időt a kapuban. Úgyhogy kérdés, hogy Lindblom és Leno mellé ez a két játékos tud-e igazán azon a szinten játszani, ahol szokott, annak ellenére, hogy most azért hetekig hát inkább jegelve voltak, hiszen Bratzett abszolút alapember minden mérkőzésen, és azért Solberg számított szerintem úgy nagyjából az első számú kapusnak a szezon egésze alatt. De hát mind a két játékos, akit említettem, a Laura Glózer és a Pinte is világklasszis szint, tehát abszolút képesek rá, hogy felnőjenek a feladathoz.
Hát muszáj lesz felnőni, mert azt nem tudom, amit mondtál előre, hogy ez a legnehezebb meccse, de hogy a legfontosabb kettőből az egyik, az biztos, mert jön a visszavágó, hogy ezen dől el, hogy ott lesz-e a Győr a Final Four-ban vagy sem. Ha ez történetesen nincs meg, ez oda-vissza, akkor megy az egész szezon a kukában nagyjából.
Hát igen, én abból a szempontból mindenképp a legnehezebbnek mondom, hogy itt van a legnagyobb tét, mondjuk a Ferencváros elleni visszavágót ide vehetjük. Hát az ugye.
Ja, csak úgy értem, hogy ettől még elvileg lehet könnyű, mert olyan sziporkázó a Győr, úgy értettem a nézőre. Hát ha nem lesz úgy nehéz, hogy már mint a pályán.
Hát, ha jól játszanak, biztos nem lesz nehéz.
Na jó,
ha jól játszanak, akkor nincsenek olyan csapatok Európában, akik veszélyesek lehetnek rájuk, ha minden rendben van. De most azért ez tényleg messze van az ideálistól. Elmúlt hetekben történtek, ideértve ugye ezt az eltiltást, ideértve a Ferencváros elleni rossz mérkőzést, a klub struktúrájában történt változásokat.
Úgyhogy meg már előtte illetve volt egy Mosó-Magyaróvár elleni meccs, és azt se felejtsük el, iszonyatosan nyögvenyelős volt az is, szóval rég láttuk már olyan jól kiegyensúlyozottan
játszani. Azt hiszem, hogy teher alatt kell ezt a pálmát most megnöveszteni a győrieknek, de hát mondom, ha egy csapat van Európában, aki erre képes, akkor az.
Így van. Na akkor viszont maradjunk a női kézilabdánál, ott lesz a magyar válogatott az EB-n. Nem minthogyha ez komolyan veszélyben lett volna az elmúlt hetekben, hónapokban is. Csoport elsőként jutottunk ki, megelőztük a spanyolokat, amiről azt mondta Vova Golovin Vladimir, hogy hát erre szinte legmerészebb álmaiban sem számított, bár ő nyilván talán igen, de azt mondja, hogy ez egy nagyon váratlan bravúr. Mit szólsz, hogy alakultak a meccsek, és nálad inkább tele, vagy inkább üres az a pohár egy félig?
Hát én azt gondolom, hogy ezek a mérkőzések abszolút papírformát hoztak. Ugye két olyan ellenfelünk volt a szlovákok és a portugálok személyében, akik hát nem azt a szintet képviselik, mint a magyar válogatott, még a nem sziporkázó magyar válogatott is. Tehát ellenük a kettős győzelem az azt hiszem nem hogy kötelező, de talán kívánhattuk volna, hogy ennél simábban verjük őket, de nincsen jelentősége, hogy vertük meg, mind a kettő csapat azért le lett győzve. A spanyolok elleni két mérkőzés pedig ugye hozott egy jó meccset, meg egy gyengét, fordítva, mint gondoltuk, mert azt hittük, hogy Magyarországon fogjuk megverni őket, és hát lehet, hogy idegenben nem. Azt hiszem, hogy becsapnák magunkat, hogyha a spanyolokra úgy tekintenék, mint a világ egyik legjobb csapatára. Tehát a spanyol az abszolút az a kategória, mint a magyar. Képesek jobban, meg gyengénben játszani. Volt ugye egy jó VB-jük, de ne felejtsük el, hogy otthon játszottak, ne felejtsük el, hogy olyan sorsolásuk volt, hogy szinte nem találkoztak igazán nagy kaliberű ellenfelel, akivel meg találkoztak, attól kikaptak.
Hát meg még valamit ne felejtsünk, bocsánat, hogy az ellenünk vívott meccseken konkrétan a három torony magas a legjobb emberük hiányzott.
Igen, hát de mondjuk arról mi nem tehetünk.
Hát az rendben van, oké, rendben van, csak a spanyol csapatot elemezve, ez nem is ad egy reális képet még róluk sem. Nemhogy az előviszonyokról, mert azért Barbosával, Benával, Carmen Martinnal az egy teljesen másik spanyol válogatott.
Így van, úgyhogy szerintem nem lehet különösebb következtéseket levonni. Azt én, amit pozitívumnak tartom, az, hogy láthatóan ráfeküdt a szövetség kapitány arra, hogy a védekezését a csapatnak megerősítse, és a fókuszba tegye, és ennek azért láttuk eredményét, tehát jobb periódusokat is mutatott a válogatott a védekezés tekintetében. Az más kérdés persze, hogy hát a szlovák és a portugál csapat is, és ide vehetjük egyébként a spanyolt is, egy olyan kézilabdát játszik, hogy nincsen átlövőjük gyakorlatilag. Tehát csak cselező, duródó, egy az egyező, illetve a beálló játékot erőltető csapatok ellen játszottunk, és ellenük ez a fajta hatos fal, amit megpróbál a Vava most összerakni, hogy nem nagyon ugrálnak ki játékosok, zártan védekeznek, ugye magasabb embereket használva belül. Ez most azért jól működött, a beállót is bizonyos periódusokat eltekintve egész jól megoldottuk. De az más kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az ellenfélnek vannak lövői. Mert azért az előfordul a kézilabdában. Akkor szoktunk bajba lenni, mert az már gond szokott lenni, ha föl is kell menni, leütközni, megzárni a beállón is, meg egy az egybe megtartani az embereket. Úgyhogy hát ezek ellen, a csapatok ellen ez szerintem pozitív volt, de most azért ne nyugodjunk meg, hogy most már tudunk védekezni. Hát,
igen, és mi van akkor, hogyha az ellenfélnek vannak nemzetközi sztárjai? Tehát szerintem, és ugye olvastunk az egyszem sportnapilapunk online felületén, hát egy ilyen elég komoly hozsannázásba hajló írást, hát szóval nem értem, tényleg megmondom össze, és rohadtul ne legyen igazam, de hát itt még mindig szerintem valami óriási választóvonal van a világérvonala, és az a szint között, ahol vagy amit a mi játékosaink képviselnek, és csapatként egyébként tényleg remélem, hogy előre fogunk tudni lépni, és már előre is léptünk bizonyára védekezésben mindenképpen, de hát szóval én még mindig nagyon hiányolom azt a szintlépést, amit nem tudom őszintén szóval, hogy kitől várhatunk.
Hát persze, ilyenkor ugye egyből visszakanyarodunk oda, hogy hosszú az út, meg mit tudom én.
Igen. De, milyen szint játékosaink vannak, és nem megbántva senkit, én azt gondolom, hogy most itt nagyon nem állunk jól. Tehát nagyon, nagyon nem állunk jól nemzetközi klasszisok tekintetében. Egyáltalán olyan játékosok tekintetében sem, akikből potenciálisan lehet nemzetközi klasszis belátható időn belül. Tehát én őszintén szóval most talán a szélső posztokat leszámítva, én őszintén szóval ezt sem látom.
Ebben jókat szoktunk vitatkozni, igen, mert ugye én mindig azt mondom, hogy azért a magyar játékos keret, ha nem is hemzseg a nemzetközi klasszisoktól, sőt talán ilyen értelemben nemzetközi klasszisunk nincs, de viszont megfelelően jó játékosaink vannak ahhoz, hogyha egy jó csapatot kialakít belőlük az edző, és mindenki tudja, hogy mit csinál, és azt szervezetten, fegyelmezetten, különösen a védekezést tekintve végrehajtják, akkor simán oda lehet kerülni az első hat csapatba, mert ott azért vannak olyan csapatok, ahol szintén nem nyüzsögnek a világsztárok. Tehát itt azért,
jó,
azért
a csapat... Bocsánat, igen. Nem fejezd be, bocsánat,
a csapat kialakítása az a fő cél, és az nagyon óvatosan kell lenni, hogy önbizalmat adni a játékosoknak, hogy elhitetni velük, hogy jók lesznek együtt, ugyanakkor nem bemenni abba az utcába, hogy már most már minden rendben van, mert fiatalok vagytok, és ügyesek vagytok, és majd az idő megoldja ezt, hogy lesz minél több tapasztalatotok, és egyszer csak jók lesznek. Itt nagyon sokat kell tenni a szakvezetőnek, meg a játékosoknak egyenként is, hogy igazán ezt a csapatszellemet kiépítsék, ami nem a pályán kívüli csapatszellem, mert ott mindig rendben van minden, hanem a pályán, a nehéz pillanatokban, amikor fel kell vállalni a felelősséget, de együtt kell működni, nem egyedül megoldani a dolgokat, ami egy jó csapatot jelent. Ebben kell fejlődni, és ezek a meccsek nem mutatják meg, mert ezek majd a Norvég, a francia, a svéd, az orosz
ezt akartam mondani,
csapatok ellen.
Hogy értem én, amit mondasz, és megint messze van a legutóbbi világverseny, de hát azok a válogatottak, ahol valóban esetleg nincs annyi világklasszis, azok meg fizikálisan járnak annyira előttünk, annyira más dimenzióban, dinamizmussal játszanak, hogy én úgy gondolom, hogy ott meg azért nagy a távolság, és nem... Bárcsak igazad lenne, hogy ez csapatszellemmel, meg elszántsággal leküzdhető, hát az elmúlt világversenyeken ezeknek semmi jelét nem láttuk, remélem, hogy majd novemberben fogjuk. Nagyon-nagyon-nagyon kellemesen meglepődnék, hogyha bármelyik nagy csapatot, amit említettél, még csak meg is tudnánk szorítani. Úgy nagyon.
Hát igen, én azért nem vagyok ennyire pessimista, azt gondolom, hogyha mindenki ezt belátja, hogy nem szabad becsapni magunkat, hogy szembe kell menni a tényekkel, hogy egyébként jó csapatok ellen kell sokat játszani. Tehát az, hogy mostansága nálunk gyengébeket elég jól megverjük, ez már egy jó eredmény, de attól még nem leszünk nagyon, ahol nem tudunk világversenyen kiugró sikert elérni, akkor ott már mindenképp nálunk erősebb vagy közel azonos csapatokat is többet meg kell tudni verni, és stabilan jól játszani, és mutatni azt a fajta szervezettséget. Én azt hiányolom sokszor a magyar válogatottból, hogy nem látom a taktikailag, technikailag úgy lenne összerakva az egész, hogy az reagálni tudjon az ellenfélnek a dolgaira, az, hogy ha kisiklik az a rendszer, amit éppen kitaláltunk, akkor tudjunk változtatni, mind védekezésben, mind támadásban. Ez egy a jó...
De igazad van, csak hogy persze, csak ugye ugyanott tartunk szerintem, mint hónapokkal ezelőtt, hogy belső posztokon, BL-ben továbbra sem játszik, magyar játékos szinte egyáltalán nem vagy elenyésző perceket, az Európa Ligában kiesett mindenki, tehát nincs megmérettetve igazándiból komoly ellenfelekkel szemben senki, és hogyha ez évközben nem megy, akkor miért menne a válogatottban? Tehát, hogy ez szerintem akkor lenne reális elvárás játékosokkal szemben, ha hétről hétre komoly megpróbáltatások lennének ezeknél a játékosoknál, ami nincs sajnos. Tehát, és én attól félek, hogy amíg ezen a szinten itt nem lesz változás, addig nem várhatunk változást a futballnál is azért reménykedhetünk talán egy picit, hogy elkanyarodjunk, mert a Szoboszlai Dominik, meg a Sallai Roland, meg a Gulácsi, meg az Orbán, ezek komoly bajnokságban játszanak meghatározó szerepet, komoly meccseket hétről hétre. Én sajnos úgy látom, hogy a magyar bajnokság meccsei nem adnak megfelelő alapot ahhoz, hogy aztán a norvég, meg a svéd, meg a holland válogatott ellen, meg az orosz ellen brillírozzunk.
Igen, hát főleg nyilván itt azért mondjuk a Debrecennek a játékosainál hiányzik ez az idei Európa Liga szereplés ebből a szempontból, hiszen azért a Ferencvárosnak a válogatott játékosai az EBL-ben játszanak, fontos szerepük van általában. A Győrben nyilván most van egy ilyen szituáció a Hákenai, mivel...
Hát igen, de a Klujber viszont a jó, de a Klujber az egyetlen jó, meg az Ácsik Szani, de most egy kicsit kevesebbet játszott. De valóban, tehát így van, hogyha mondjuk hát, a Debrecen meg, hogy folyamatosan ott lenne az Európa Liga élmezőnyében, akkor azt mondom, hogy akkor az már ott már, az már egy jó alap lenne. Reméljük, hogy majd jövőre. Tehát az nagyon kéne, mert az Európa Liga egyébként egész jó színvonalú, tehát hogy azzal nincs semmi
ott,
baj. Nem...
Ott azért föl lehet venni azt a
szintet,
meg azt a ritmust, ami itt szükséges. Tehát azért látjuk egy csomó válogatottban, például a dánokat vesszük, akkor azért nagyon sok Európa Ligás játékosuk
van
a válogatottban.
Jó, hát örülünk a csoport elsőségnek, ide teszünk egy pontot, és novemberben megint majd eljön az igazság pillanata, és akkor látni fogjuk, hogy...
Igen, hogy most addig éppen... lesz egy sorsolás még, ami érdekes lehet, mert igen. Nagyon hülyén rakták össze a kalapokat szokás szerint az NHL-t. Úgy láttam például, a lengyeleket az első kalapba tették, őket meg a másodikba, de a spanyolokat a negyedikbe, ha jól láttam, hogy most tudom hány kalap van. Tehát itt... simán lehet összeállítani egy brutál erős csoportot, meg egy nagyon gyengét is. Úgyhogy meg aztán sose lehet tudni, hogy mi a
keresztben mi van, mert hát ez az. Hát ez az. Így van. Na jó, hát ez még nagyon, nagyon messze van. Meglátjuk, tekintsünk vissza, és akkor átnevezünk a férfi vonalra. Rövid pár perc erejéig túl vagyunk egy Magyar Kupa 4-es döntőn, és hát full veszprémi diadal, mondhatjuk, hiszen a kis Veszprém megverte az első elődöntőben a Budakalászt, azok után egyébként, hogy a Liga Kupában kikaptak. Óriási siker, hát a döntőben meg nem volt ugye igazán esélyük a nagy testvér ellen, mondjuk a városi nagy csapat ellen, viszont a Szeged megszorongatta legalább a Veszprémet, és elég sokan azt mondják, hogy szinte erőn felül teljesítettek a szegediek, de hát gondolom ez nem nagyon vigasztalja őket, mert hát mégse sikerült döntőbe kerülni.
Hát én azt nem mondom, hogy erőn felül, mert én azt gondolom, hogy jelenleg a két magyar élcsapat az közel azonos játékerőt képvisel. A napi forma egy-egy kulcsjátékosnak a teljesítménye az határozott.
Hát de talán Bánhidi nélkül az egy picit az.
Igen,
bajban van a Szeged.
Ez, hogy nincs a Bánhidi, illetve itt azt hiszem, hogy azok a kihagyott 7 méteresek nagyon sokba kerülnek a Szegednek. Most már nem az első mérkőzéshez. Azt hiszem, hogy a Veszprém stabilabban játszott a kulcsjátékosai közül, ugye főleg Nenadicsra számíthatott, a kapuban is azt hiszem, hogy összességében jobb volt a két veszprémi kapus, úgyhogy nüanszok döltötték el ezt a mérkőzést, de megérdemelten nyert a Veszprém, és hát nyilván ezt a meccset, ezt a BL negyed döntőnek a optikáján keresztül néztük, és hát voltak biztató jelek, de azt gondolom, hogy azért ennél jobban kell játszani az Aalborg elleni kettős mérkőzésen, mert hát jó formában levő dán bajnokkal kell megküzdeni azért a fányat.
Bizony. Na és megsüvegeljük Éles Józsiékat? Szerintem jár, nagyon jár, nem a gratula. Azért ez nagyon komoly dolog.
Abszolút, tehát nem azt kell nézni, hogy jutottak oda, mert nem volt az olyan nagyon nehéz dolog, bár a tatabányok kiverés.
Hát igen, azért az nem papírforma.
Egy bravúr volt, de mondjuk a Budakalász megverése az elődöntőben az nem mondanám bravúrnak, egy két-egyforma csapat közül jöttek most.
Hát nem az a bravúr, hogy döntőbe jut egy ilyen csapat, úgy értettem, most nem ez az egy meccs, hanem azért ezt az utat végigjárni, úgyhogy még közben edzőváltás is volt, ugye már nem Tóbor Csaba, hanem ez az éles, fazekas, Danyi hármas irányít, és szerintem még valamit ki kell emelni, hogy, és ez szerintem ez Éles Józsi habitusát talán erősíti, vagy sikerült átadnia, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a jó sportoló, meg a jó csapat, az tényleg akkor játszik a legjobban, amikor kell. Na most ezen a meccsen a maximumot hozták. Tehát amikor a legfontosabb volt, akkor elképesztően jól játszottak önmagukhoz képest nyilván. És ez nagy dolog szerintem.
Igen, hát én azt hiszem, hogy náluk azt kell kiemelni, hogy tényleg lerije a csapatuktól az a fajta jó hangulat, meg családiasság, ami ezt a klubot jellemzi. Tehát nincs teher a játékos, akkor mindenki kiadhatja magából, ami kifér a csövön, lehet bátran próbálkozni, ügyes, tehetséges emberekből áll a csapat, és amikor ezek közül 3-4 teljesítmény egyszerre összejön, akkor jó, náluk erősebb alakulatokat is meg tudnak verni. Nyilván az MKB Veszprém nem az a, vagy Telekom. Mindig eltéveztem.
Mondja, Fájéb Bramak.
Nem az a kategória, de szerintem kihozták ebből a magyar kupában nyilvánvalóan a maximumot, és ez klassz látni, ezt a fajta felszabadultságot.
Abszolút.
Más világban élnek egy picit, aztán meglátjuk majd, hogy jövőre hogy alakul a dolog, ugye egy-két játékosukat elvesztik. Nem tudom, hogy az új edzőnek milyen elképzelései vannak, ugye. De
majd
azt hiszem, hogy ott a helyük a magyar mezőnyben.
Beszélgetünk majd Konkoly Csabával, és akkor majd elmondja nekünk, hogy mik az elképzelései pontosan, mint hogy beszélgetünk Pál Tamarával is, ő lesz a következő kézivezérlés extra vendége, és akkor majd mesél a válogatott béli benyomásairól, ugye, ha már mi is most szót ejtettünk róla. És hát szeretnénk beszélgetni a Kézilabda Szövetség valamely vezetőjével is, ugye arról a sok-sok érdekes aktualitásról, ami mostanában zajlik, vizsgálat, amiről egyelőre semmit nem tudtunk, maximum azt, hogy nem nagyon szeretnék nyilvánosságra hozni, hogy miket sikerült kivizsgálni, meg a Csema körüli dolgok, a magyar válogatott. Szóval lenne itt kérdés bőven, de egyelőre nem annyira érezzük a hajlandóságot arra, hogy beszélgessünk róla. Mi nagyon szívesen látunk és hallgatunk bárkit, aki erről beszélget velünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez a közeljövőben majd sorra kerül, mert hát én azt gondolom, hogy azért aki követi és szereti a kézilabdát, az nagyon kíváncsi ezekre a kérdésekre és válaszokra. No, hát ez fért a mai podcastbe. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok, és akkor még egyszer mondom, hogy Pál Tamarával folytatjuk majd az extrában.
A műsor a Béton partnere.